Jó reggelt, jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és akkor gyakorlatilag a sort folytatva, de kicsit talán madártávlatból egy olyan gondolatról és elképzelésről beszélnék, amely reméljük a gondolatból nem sokára cselekvés is lesz. Ez egy olyan koncepcióterv, amelyet a kormány részére készítettünk, és gyakorlatilag pont azt szeretnénk elérni vele, hogy az egyéni digitális kompetencia fejlesztés területén összeérjenek a szálak. Digitális kompetencia keretrendszer projektfejlesztéstől rendszerépítésig címet adtam ennek az előadásnak, mivel alapvetően a szándékunk az az volt, hogy azok a különböző tevékenységek, rendkívül hasznos fejlesztési projektek egy olyan intézményesült és szabályozott, vagy szabályozás által támogatott folyamatban jelenjenek meg, amit a szakpolitika számára különböző beavatkozási eszközlehetőségeket biztosítanak. A ma tárgyalja egyébként, hogy a kormány közigazgatási értekezletén harmadszorra vagy másodszorra átment ez a koncepcióterv. Ma tárgyalja a kormány gazdasági kabinete, remélhetőleg a előbb-utóbb a kormány napirendjére is kerül maga ez a terv. Ugye sokszor hallottuk azt, és a média általában ugrik erre, hogy a robotok elveszik az embereknek a munkáját. Annak idején még talán a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásával vagy támogatásával ugyanazt a nemzetközi vizsgálatot, amit több országban a McKinsey tanácsadó cég elvégzett, azt elvégezte Magyarországon is. Ez egy másfajta módszert annal vették fel, nem foglalkozásokra és munkakörökre vizsgálták az automatizálási potenciált, hanem munkafolyamatokra. Ez egyébként egy bevett módszertan a foglalkoztatási kutatásokban, és arra a megállapításra jutottak, hogy például a 2016-17-es technológiai színvonalon Magyarországon, elérhető egyébként a jelentésnek a rövid riportja magyar nyelven is, tehát a 2016-os technológiai színvonalon Magyarországon valójában csak a munkaköröknek a 3%-a automatizálható teljesen, és nagyjából az a sommás megalapítás tehető, hogy 10-ből 6 munkahely esetében a munkafolyamatoknak a körülbelül egyharmada az, ami automatizálható. Ugyanakkor ez a fajta kihívás, ez jelentős képzési, átképzési, továbbképzési igényeket is jelent, megváltoztatja a munkaerőkeresletet, megváltoztatja azt a képesítési és kompetencia profilt, amit a munkáltatók a munkavállalókkal szemben támasztanak. Megnézték azt, hogy milyen összefüggések figyelhetők meg a végzettségi szintekkel kapcsolatosan, és hát ez a szokásos bevett Máté effektus az itt is jelentkezik. Ugye leginkább azokat sújtja, akik alacsonyabban képzettek. Ők végeznek olyan jellegű munkafolyamatokat, amelyeket részben ki tud váltani az automatizálás. Vagyis jelentkezik egy olyan képzési szükséglet, kompetenciafejlesztési szükséglet, aminek az elsődleges célcsoportja alapvetően, hogyha a foglalkoztatási szintet tartani akarjuk, vagy növelni szeretnénk a foglalkoztathatóságot és a foglalkoztatást, akkor jelentősen investálni kell az ő digitális kompetencia fejlesztésükbe. Hogy néznek ki jelenleg? 2017-ben a Eurobarométer, tehát a Eurostat, az Európai Unió Statisztikai Hivatala készített egy speciális kérdőívet, amely a 16-74 éves népesség reprezentatív mintáján lett lekérdezve az uniós tagállamokban, ennek egyébként a KSH a partnere, ugye, és az látható itt ezen a grafikonon az utolsó Magyarország. Az egyik kérdés, ami itt a dián ki van vetítve, az azt kérdezi meg, hogy mennyire érzi magát felkészültnek és alkalmasnak arra, hogy a munkahelyén vagy a munkakörében bekövetkezett változásokhoz adaptálódni tudjon. Az látható, hogy körülbelül egy 5 fokú skálán volt egy menekülő út, ez a nem tudom, de alapvetően teljesen egyetértek az állítással, hogy felkészült vagyok és hatékonyan tudom használni a digitális eszközöket egy munkaköri vagy munkafolyamatváltozásnál. Egyetértek, és aztán utána jött a következő, amikor kevésbé ért egyet. Ugye itt is megfigyelhetőek olyan háttérváltozókkal való összefüggések, hogy természetesen az életkorral, a nem iskolai végzettséget kérdezett, hanem tanulásban eltöltött időt, tanulásban eltöltött idővel, illetve a munkaerőpiaci státuszával szoros összefüggésben van az, hogy mennyire érzi magát felkészültnek. Itt ugye magabiztosságról és önbizalomról van szó, és nem tényleges képességszintről. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy más kutatásokból, hogy azért a képességszint és az attitűd, a viszonyulás és a magabiztosság azért valamilyen módon összefüggésben van. Ugyanezt a kérdést föltették, hogy mennyire érzi magát felkészültnek, hogy digitális technológiával támogatva online térben tanuljon. Ez még rosszabb, mint egyébként a munkahely esetében, tehát azok, akik gyakorlatilag kevésbé érzik magukat erre felkészültnek, vagy nem érzik magukat felkészültnek, azoknak a magyar 16-74 éves népességben az aránya nagyobb. És itt is látható az, hogy milyen jellegű háttérváltozókkal mutat szoros összefüggést az önbizalom, a magabiztosság és a technológiákhoz való viszonyulás. Itt is utolsó Magyarország egyébként. Az Európai Unió, és egyébként itt a két korábbi előadó, Réka és Attila is említette, koncentráltan foglalkozik ezzel a területtel. Gyakorlatilag a digitális napirend, ez az Európa 20-20 stratégiának az egyik kiemelt kezdeményezés, és számos szakpolitikai dokumentum, monitoring tevékenység, értékelési tevékenység, és különböző referencia eszközökkel támogatja a tagállamoknak a digitális átmenetre, vagy a digitalizációra irányuló fejlesztéspolitikáját, illetve szakpolitikáját. Én itt igazából a referencia eszközökre helyezném a hangsúlyt. Itt kettőről is beszéltek az előttem szólók, a selfie-ről, és hát meg a DICOMP-ról, illetve Réka a DICOMP, az egyéni állampolgári digitális kompetencia keretről, vagyis ezek mind olyan referencia eszközök, amelyek tudományos kutatás, szakmai fejlesztő munka eredményeként hozta létre az Európai Bizottság kutatóintézetek, egyetemek bevonásával, és egy olyan jellegű terméket vagy referencia eszközt próbáltak a tagállamok rendelkezésére bocsájtani, ami egyrészt rugalmas, másrészt egy tudományosan megalapozott, harmadrészt olyan közös nyelvet és terminológiát kíván, amit a szakmai tudományos közösség, illetve a szakpolitika valamilyen módon elfogadott és magáévá tett, és úgy gondolják, hogy ezek olyan rugalmasan adaptálható termékek, amelyek nemzeti fejlesztéseknél viszonyítási pontként felhasználhatók. Itt az ábrán két darab ilyen, ami az oktatást érinti, látható. Az egyik az a DICOMP 2.1, ez az állampolgári digitális kompetencia keret, ami 8 szinten, 5 kompetencia területen fogalmaz meg kompetencia, nevezzük így összetevők dimenziójában deszkriptorokat, vagyis olyan szintleíró jellemzőket, amik átfordíthatók egyrészt tanulási eredménybe, vagy tovább specifikálhatók, másrészt olyan típusú cselekvés állításokba, amelyek jól indikálják annak a kompetenciának a meglétét, vagy sem. Állampolgárok számára készült, tehát ez nem se nem munkakör, se nem szektor, se nem ágazat specifikus, hanem kimondottan az állampolgárok digitális kompetenciája, vagyis azok a transzverzális, vagy más terminológiával, soft skills, és nagyon sokféle névvel szokták ezt illetni, ezek ilyen tudományos disszertációknak a témái. Tehát gyakorlatilag annak a képesség típusnak a megfogalmazása, amely az általános digitális kompetencia, és nem egy szakmára vagy egy IKT munkakörre irányul. Ez a szaloncukor ábra, ez meg gyakorlatilag szintén a bizottságnak a referencia eszközét mutatja. Ezt a pedagógusok vagy az oktatók, tehát az oktatásban dolgozók digitális kompetencia kereteként dolgozta ki az Európai Bizottság. Mások a területek, mások a szintek, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ezek között nem lehet megfeleltetni a kompetencia elemeket és összetevőket. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központban megvizsgáltuk azt, hogy milyen operatív programokban, milyen fejlesztési programok azok, amelyek digitális kompetencia fejlesztéssel foglalkoznak. Hát körülbelül 200-250 milliárd forint összeg megy el valamilyen módon módszertani fejlesztéshez, kapcsolódó képzésre, kompetenciafejlesztésre, egyénire, szervezetire, beruházáshoz kapcsolódó képzésre, nem csak az oktatási szektorban, hanem természetesen a gazdaság világában is. A TÁMOP időszakban még a vége felé megfogalmazódott az az igény, hogy akkor már a DICOMP-nak egy korábbi verziója elérhető volt, hogy dolgozza ki a Nemzeti Szakképzési Fejlesztési Intézet, vagy hivatal, aztán később talán a kifű is valahogy biztos a képbe került, a történetileg én ezt annyira nem ismerem, egy IKER rendszert, ahogy nevében is jelezte, ez infokommunikációs egységes referencia keret szándékkal született ez a rendszer, és a DICOMP-nak, az állampolgári DICOMP-nak egy korábbi változatát vette igénybe. Ugyanakkor a probléma ott állt elő, hogy magát ezt a rendszert valójában nem egy referenciakeretnek, hanem nevezzük így, egy képzési kompetencia keretként kezdték el alkalmazni, és a fejlesztésre ez ugyanúgy visszahatott. Tehát az az előzetes koncepcionális megrendelői igény, ami ténylegesen névben megjelent, annak maga ez az eszköz kevésbé felelt meg, mert ennek a, nevezzük így, kompetencia keretnek a mentén egy szűk célcsoport számára, ami népességét vagy számosságát tekintve nem szűk, de valójában nem az egész népességet érinti, az állampolgárokat, hanem az alacsony végzettségűek, az idősek, a munkaerőpiacról kiszorultak, és a munkanélküliek digitális alapképességének vagy alapképességeinek a fejlesztését célozta. Az IKER, megvizsgáltuk azt egyébként, hogy már aznak az igénynek megfelel ez a szándék, kormányzati szándék, hogy ez referencia keretként funkcionáljon. Megnéztük a felhívások és egyes hozzáférhető megvalósíthatósági tanulmányok alapján, hogy hol van hivatkozás az IKER-re, hogy a fejlesztés során ezt figyelembe veszik, és hát itt látható az ábrán, hogy elég kevés helyen van hivatkozás az IKER-re, vagyis valójában 200-250 milliárd körüli pénzt úgy szórunk szét, hogy ezek ilyen gombok, amihez mi valójában ezzel a koncepcióval egy krabátot próbálunk varni. Nem újdonság Magyarországon a referencia keret vagy a keretrendszer koncepció, két történetről is tudok beszélni. Mind a kettő egy hosszabb folyamat volt, tehát itt nem évekről, hanem évtizedről beszélhetünk. Az egyik a közös európai nyelvi referencia keret, a másik a magyar képesítési keretrendszer. Az egyik az inkább egy, hogy mondjam, egy kompetencia keretként is definiálható, a másik alapvetően képesítésként, de a logikája ugyanaz. A 2000-es évek közepétől a nemzetközi oktatás politikában ez a keretrendszer reneszánsz, ez így nagyon erősen följött. Hát ennek különböző ilyen a komplexitással, a változással, meg egyéb ilyen nagy társadalmi folyamatokkal volt összefüggése. És a 2005-6-ban az OECD-nek volt egy nagy tematikus programja, amely a képesítési keretrendszerről szólt. Ugyanakkor ezeket a megállapításokat egy kompetencia keretrendszerre is alkalmazhatjuk. Ők azt mondták, hogy az előnyei egy keretrendszernek szemben egy képesítési rendszerrel, ami egy szűkebb, de valójában sokkal részletesebb, hogy horizontális és vertikális kapcsolatokat teremt különböző keretek között, vagy itt abban a kontextusban, vagy narratívában képesítési rendszerek között, illetve gyakorlatilag a kimeneten van a hangsúly, a kimeneteket fogalmazza meg, rugalmas, lehetővé teszi, megvilágítja az átjárhatóságot, megvilágítja az egymásra épülést, és valójában a keretrendszernek megfelelő eszközeivel biztosítható az, hogy a különböző kompetencia keretek között egy megfeleltethetőséggel, ha nem is igazolás, de valamilyen típusú átláthatóság, láthatóság, és egyes esetekben keményebb szabályozással egyenértékűség is megfeleltethető. Ezen a logikai szálon indultunk el, és gondoltuk azt végig, hogy hogyan lehet Magyarországon létrehozni a digitális kompetencia fejlesztése területén egy keretrendszert. Egy optimális esetben egy referencia keret, az gyakorlatilag három szinten fejti ki hatását. Az egyik szint az ténylegesen a stratégiai, szakpolitikai és szabályozási szint, ahol ezek különböző viszonyítási pontként jelennek meg, tehát mondjuk, ha szabályozásban intézményesített módon megjelenik, akkor úgy írnak ki egy fejlesztési projektet, vagy egy fejlesztési folyamatot, amiben azt mondják, hogy XY ehhez és ehhez a referencia kerethez igazodva kell a fejlesztést elvégezni. Ugyanakkor a referencia eszközök, vagy a referencia keret, az kihat a képzésre is, a képzési követelmények megfogalmazására, kihat azokra a tananyagokra és taneszközökre, amelyek a képzési cél elérését támogatják, és befolyásolja természetesen a kurzus kínálatot is. Ez az aspektus, ez egyébként a közös európai nyelvi referencia keret esetében rendkívül világosan látható, és mint tapasztalat leszűrhető. És ugyanakkor értékelés, tanúsítás, igazolási rendszerhez ennek a sztenderdjeire és az eljárásaira és a módszertanára vonatkozóan is a referencia keret lehet viszonyítási pont. Ugye ezt mondhatnánk úgy, hogy ez a maximum terv, meglátható, hogy vannak országok, ahol ebbe az irányba el tudnak mozdulni egy referencia keret szakpolitikai eszköz bevezetésével, de valójában ezek közül már bármelyik gombóc egy siker lenne Magyarországon, hogyha megvalósulna. Hogy néz ki az a digitális kompetencia keretrendszer, amit mi valójában csak koncepcionálisan gondoltunk végig, és itt igazából ez az előadás csak a vázlatos pontokról tud szólni. Ez alapvetően egy olyan kétszintű rendszer lenne, ami nyitott, rugalmas és befogadó bizonyos értelemben. A referencia keret kidolgozása az a DICKOMP 2.1, tehát az állampolgári digitális uniós kompetencia kereten alapulna, annak az adaptálásán, bemérésén és valamilyen módon a tovább specifikálásán. Ez lenne az a referencia keret, ami tartalmazza azokat a deszkriptorokat és kompetencia összetevőket állítások, tanulási eredmény állításokban megfogalmazva, amelyekkel az ágazati és a célcsoport specifikus kompetencia keretek, és itt tennék különbséget a referencia keret és a kompetencia keret között, megfeleltethetőek megfelelő eljárás alapján. Erre vannak bevett eljárások egyébként. Ezek között például a magyar képesítési keretrendszer fejlesztésénél több hasonló eljárás is kipróbálásra került. Külön speciális státuszú az állampolgári kompetencia keret, ahol az államnak, mint képzés támogatónak jelentős szerepe van. Itt úgy gondoljuk, és egyébként az IKER eredményeit részben felhasználva, úgy gondoljuk, hogy az állam ezen a területen jelentős képzés támogatóként kell, hogy megjelenjen, mert azok több százezres nagyságrendű személyekről van szó, akiknek a digitális alap kompetenciájának a fejlesztésébe kell beruházni. És akkor csak röviden érinteném itt az előadás befejezésével azt, hogy ebből a koncepcióból fakadóan milyen jellegű feladatok, vagy milyen feltételeknek a megteremtésére van szükség ahhoz, hogy ténylegesen egy ilyen digitális kompetencia keret rendszer működésbe lépjen, vagy bevezetésre kerüljön. Az egyik ugye, hogy felül kell vizsgálni azt a fajta IKER 1-4 szinten meghatározott kompetencia állításokat, amelyek még egy korábbi uniós keretrendszerrel összhangban kerültek kifejlesztésre. Létre kell hozni a referencia keretet, ki kell dolgozni az állampolgári digitális kompetencia keretet. Meg kell teremteni azt a módszertan és eljárásrendet, amivel az ágazati és célcsoport specifikus keretek, ha az ágazat akarja, akkor megfeleltethető a referencia kerettel. Szükséges létrehozni egy olyan képzési regisztert és tanulástámogató rendszert, amelynek a referencia keret az alapja. Ezt kihagytam azt a diát, hogy ezt a felnőtt képzés jelenlegi különböző nyilvántartásai mind a D-körhöz, mind a B-körhöz kapcsolódóan nem igazán tudják belátni, és ez egy szűk, zárt rendszer, amiben a szabadpiaci képzési szolgáltatók nem igazán kívánnak belépni, tehát nem egy ilyen rendszerben szükséges gondolkodni, és természetesen létre kell hozni azokat az eljárásrendeket és különböző standardokat, amelyek a kompetenciaigazoláshoz, a tanúsításhoz, vagy akár egy külső értékeléshez viszonyítási pontként szolgálnak. És a távlati cél, amit úgy tűnik, hogy legalább az ITM egy alsóbb szintű szakpolitikai szinten elfogadott, az, hogy a felnőtt képzési törvény valamikori revíziójánál végig gondolják azt, hogy a digitális kompetencia fejlesztésére egy önálló képzési kört hozzanak létre. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük.